Negyedik fejezet. A halott szemle. Másnap került sor a halott szemlére Alex Pritchard ügyében. Thomas doktor vallomást tett a holttest felfedezésének körülményeiről. A halál akkor még nem állt be? Kérdezte a halottkém. Nem. Az illető még lélegzett, mindazonáltal felépülésére nem volt semmi remény, ugyanis a továbbiakban megsokasodtak a szakkifejezések. A halottkém az esküdtszék segítségére sietett. Mindennapi nyelven ez azt jelenti, hogy az illetőnek eltört a gerince? Így is lehet mondani, hagyta rá Thomas doktor csüggetten. Előadta, hogyan ment segítségért, és bízta a haldoklott Bobira. Már most a szerencsétlenség okára nézve, mi az ön véleménye, doktor úr? Azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel megállapítható, mármint az elme állapotára vonatkozó mindenféle bizonyíték hiányában, hogy az illető véletlenül lépett a szakadékba. A tengerről köt szállt fel, és éppen azon a helyen hirtelen a szárazföld belsejé felé kanyarodik az ösvény. A köd miatt az illető feltehetően nem vette észre a veszélyt, és egyenesen folytatta az útját. Ebben az esetben a második lépésnél már a szakadékban volt. Erőszakos beavatkozásnak nem volt semmi nyoma egy másik személy kezétől. Csak azt mondhatom, hogy a sérülések teljes mértékben származhatnak abból, hogy a test neki ütközött a 15-20 méternyi mélységben lévő sziklának. Fennmarad-e ezek után az öngyilkosság lehetősége? A lehetőség természetesen fennáll, de hogy az elhunyt véletlenül lépett a szakadékba, vagy levetette magát, arról is semmit sem tudok mondani. Következőnek Robert Jones szólították. Bobby elmondta, hogy az orvossal golfozott, megpördült a labdája, és a tenger felé röpült. Épp akkor szállt fel a tengerről a köd, és rosszak voltak a látási viszonyok. Úgy vélte, kiáltást hals megfordult a fejében, talán a labdája találta valakit, aki a gyalogösvényen közeledett. Végül azonban belátta, hogy nem röpülhetett odáig a labda. Megtalálta a labdát? Igen, körülbelül 100 méterrel az ösvényen innen. Aztán részletezte, hogyan folytatták a játékot a következő elütőhelytől, s hogyan ütötte ő maga a szakadékba a labdát. Itt a halottkém megállította, hiszen vallomásában megismételte volna az orvosét. De alaposan kikérdezte a kiáltásról, amelyet hallott, vagy hallani vélt. Kiáltás volt, ennyi az egész. Segélykiáltás? Egyáltalán nem. Csak valami kiáltás. Az igazat megvalva nem is voltam benne egészen biztos, hogy hallottam. Rémült kiáltás? Igen, inkább az, mondta hálásan Bobby, amelyet akkor hallott valaki, ha váratlanul eltalálja egy labda. Vagy ha váratlanul a semmibe lép, amikor azt hiszi, ösvény van a lába alatt, igaz? Igen. És miután beszámolt róla, hogy a férfi meg is halt, körülbelül 5 perccel azután, hogy az orvos segítségért indult, Bobby szenvedése véget ért. A halottkém most már igyekezett minél hamarabb a végére jutni a tökéletesen egyértelmű ügynek. Beszólították Miss Caymant. Bobbynak elállt a lélegzete mélységes csalódottságában. Hová lett az az arc a halott zsebéből, kihulló fényképről. A fényképészek a világ legnagyobb csalói, gondolta Bobby utálkozva. Semmi kétség, a felvétel jó néhány éve készült, de akkor is nehéz volt elhinni, hogy ebből az elbűvölő, tágra nyílt szemű szépségből ilyen cinikus külsejű, kitépet szemüldökű, festett hajú némber lett. Rémületes dolgokat művel az idő, gondolta hirtelen Bobby. Milyen lesz például Frankie 20 év múlva? Megborzongott. Közben Amelia Cayman, Paddington, St. Leonard Gardens 17 szám alatti lakos vallomást tett. Az elhunyt egyetlen fivére, Alexander Pritchard. Utoljára a tragédia előtti napon találkozott vele, mikor megtudta tőle, hogy Velszi gyalogtúrára készül, a bátyja, aki a közelmúltban tért vissza keletről. Úgy látszott, derűs, normális lelkiállapotban van? Igen, hogyne. Alex mindig vidám volt. Az öntudomása szerint nem nyomasztotta semmi? Biztos vagyok benne, hogy nem. Alig várta, hogy útra keljen. Nem voltak-e anyagi gondjai, vagy bármi más problémája a közelmúltban? Nos, az igazat megvalva erre nem tudok válaszolni, mondta Miss Cayman. Hisz tudják, csak most jött haza, és azt megelőzően 10 évig nem találkoztunk. És hát nem volt valami jó levélíró. De Londonban többször elvitt színházba megvacsorázni, és néhány ajándékot is kaptam tőle. Úgyhogy alig ha volt pénz szűkébe, s olyan jókedvűnek láttam, nem tudom elképzelni, hogy bármi más nyomasztotta volna. Mivel foglalkozott a bátyja, Miss Cayman? A hölgy, mintha kissé zavarba jött volna. Az igazat megvalva nem mondhatnám, hogy pontosan tudom. Terepkutatással, azt mondta. Ritkán jött Angliába. Semmilyen okról nem tud, ami esetleg arra késztethette volna a bátyját, hogy véget vessen az életének? Jaj, dehogy! Én nem is tudom elhinni, hogy ilyesmit tett volna. Csak véletlen baleset lehetett. Hogyan magyarázza azt a tényt, hogy a fivérénél nem volt semmiféle csomag? Még egy hátizsák sem. Nem szeretett hátizsákot cipelni, úgy tervezte, hogy minden másnap felad egy csomagot, egyet postára is adott indulás előtt, az éjszakai holmiával meg egy pár zoknival, csak rosszul címezte meg. Denbighshire helyett Derbyshire-t írt, úgyhogy a küldemény csak ma ért oda. Értem már, ez magyarázatul szolgál egy némi kép homályos pontra. Miss Cayman azzal folytatta, hogyan keresték meg őt a fényképész útján, akinek a neve ott volt a felvételen, amelyet magával vitt a bátyja. Ő pedig a férjével együtt leutazott Marshboltba, és azonnal felismerte a holttestben fivérét. Az utolsó szavaknál hangosan szipogott, aztán sírva fakadt. A halottként mondott néhány nyugtató szót, aztán elbocsájtotta. Ezután az esküdtszékhez fordult. Az a feladatuk, hogy megállapítsák, milyen körülmények közt lelte halálát ez a férfi. Szerencsére az eset meglehetősen egyszerűnek látszik. Semmi sem utal arra, hogy Mr. Pritchardot akasztotta volna, vagy nyomasztotta volna bármi, vagy olyan lelki állapotban lett volna, mely arra késztette, hogy véget vessen az életének. Épp ellenkezőleg, a legjobb egészségnek és kedélynek örvendett, és várakozással tekintett vakációja elébe. Sajnálatos módon az a helyzet, hogy amikor a tengerről felemelkedik a köd, a sziklán futó ösvény igen veszélyes, és minden bizonnyal egyet fognak érteni vele abban, hogy ideje volna valamit tenni ebben az ügyben. Az esküdtszék késedelem nélkül meghozta a döntést. Megállapítjuk, hogy az elhunyt véletlen baleset áldozata lett, és kiegészítésül megkívánjuk jegyezni, meggyőződésünk szerint a városi tanácsnak haladéktalanul intézkednie kellene, hogy kerítést vagy korlátokat emeljen az ösvény szakadék fölötti szakaszának tengerfelüli oldalán. A halottkém helyeslőre rábólintott. Ezzel a halott szemle véget ért. Ötödik fejezet. Kémenék. Amikor vagy fél óra múlva Bobby visszatért a lelkészlakba, kiderült, továbbra is foglalkoznia kell Alex Pritchard halálával. Azzal fogadták, hogy Mr. és Miss Cayman beszélni szeretne vele, s apja dolgozó szobájában várják. Mikor belépett, apja hősiesen társalgott a vendégekkel, ahogy az illendőség megkívánja, de szemben láthatólag nem sok örömet telt benne. Itt van, mondta némi megkönnyebbüléssel, megjött Bobby. Mr. Cayman fölállt és kinyújtott kézzel ment a fiatalember elé. A nagy darab piros pocsgás férfi fölöttébb szívélyesnek mutatkozott, de hideg kisé ravasz tekintete rácáfolt a motorára. Ami Miss Cayman-t illeti a maga feltűnő, közönséges módján, még csinos is volt. De vajmi kevéssé hasonlított arra a régi fényképre, s ábrándos, szomorú tekintetének nyoma sem maradt. Igazság szerint, gondolta Bobby, ha ő magára nem ismert arról a régi fényképről, más ajka ismert volna rá. Lejöttem az asszonnyal, mondta Mr. Cayman, és fájdalmas présbe szorította Bobby kezét, hogy mellette legyek. Améliát szörnyen fölzaklatta ez az ügy, ami nem is csoda. Amelia szipogott. Beszélni akartunk magával, folytatta Mr. Cayman, hiszen szegény feleségem bátyja úgy szólván a karjában halt meg. Mondanom sem kell, mindent tudni szeretnénk az utolsó pillanatairól. Hát persze, mondta Bobby szerencsétlenül, hát hogyne, hát természetesen. Idegesen vigyorgott, azonnal magán érezte apja tekintetét. Hallotta a keresztényi beletörődés sóhaját. Szegény Alex, törölgette a szemét Miss Cayman. Szegény drága Alex. Hát igen, mondta Bobby, szörnyű dolog. Egyik lábáról a másikra állt. Tudja, nézett Miss Cayman reménykedve Bobbyra. Ha volt valami utolsó kívánsága, vagy hagyott valami üzenetet, természetesen szeretnék tudni róla. Hát persze, bólintott Bobby, csak hát az igazat megvalva nem hagyott semmit. Egyáltalán semmit. Miss Cayman csalódottnak látszott, s mintha nem hinne a fülének. Bobby bocsánat kérően nézett rá. Nem, szóval őszintén szólva, semmit a világon. Talán jobb is, mondta Miss Cayman ünnepélyesen. Az ember úgy hal meg, hogy nem nyeri vissza öntudatát, nincsenek fájdalmai. Hát igen, ezt kegyelemnek kell tekinteni. Talán igen, bólintott Miss Cayman. Gondolja, hogy nem szenvedett? Biztos vagyok benne, állította Bobby. Hát legalább ezért hálásnak kell lennünk, sóhajtott mélyet Miss Cayman. Tulajdonképpen reménykedtem, hogy hagyott valami végső üzenetet, de most már jobb, hogyha belátom. Úgy történt minden, ahogy a legjobb volt. Szegény Alex olyan egészségesen élt, annyit volt szabad levegőn. Gondoltam, jegyezte meg Bobby, eszébe jutott a bronzbarnára sült arc, a mély kék szem. Megnyerő férfi volt Alex Pritchard, még utolsó pillanataiban is. Furcsa, hogy Miss Cayman bátyja volt, és Mr. Cayman sógora. Bobby úgy érezte, hogy jobbat érdemelt volna. Igazán nagyon lekötelezett bennünket, higgye el, mondta Miss Cayman. Ugyan semmiség, mondta Bobby. Úgy értem, szóval semmi más nem tehettem. Azt akarom mondani, hogy... És erre reménytelenül belezavarodott. Sose felejtjük el magának, mondta Mr. Cayman. Bobbynak még egyszer el kellett viselnie azt a fájdalmas szorítást. Miss Cayman ernyetten nyújtotta a kezét. Aztán apjától búcsúztak. Bobby kikísérte őket. És maga mivel foglalkozik, fiatalember? Érdeklődött Cayman. Szabadságunk van itthon, vagy ilyesmi? Az időm nagy részét azzal töltöm, hogy állást keresek, vallotta be Bobby. A haditengerészetnél szolgáltam, mondta rövid szünet után. Nehéz idők. Nehéz idők járnak mostanában, csóvált a fejét Mr. Cayman. Hát sok szerencsét kívánok tiszta szívemből. Igazán köszönöm, mondta Bobby udvariasan. Utánuk nézett, ahogy végigmentek a gazdag benőtt kocsi behajtón. Elgondolkozva állt, fejében egymást kergették a gondolatok. Az űrzavaros benyomások, a fénykép, az a lány arc, a távol ülő szemek, a laza hajkorona, és 10-15 évvel később a kikent kifent Miss Cayman, kitépet szemüldökével, táskás disznó szemével. Hová lettek azok a távol ülő szemek? Közönséges, hennázott hajával. A fiatalságnak, ártatlanságnak nyoma sem maradt. Milyen szánalmas minden. Talán az a baj, hogy ehhez a kedélyeskedő, bárdolatlan fráterhez, ehhez a Mr. Caymanhez ment feleségül. Más férfi mellett talán szépen öregedett volna. Őszülne a haja. Távol ülő szeme sima, sápat arcból nézne a világra. Persze az is lehet, hogy mindenképpen... Ah! Nagyon sóhajtott és a fejét csóválta. Ez a legrosszabb a házasságban, állapította meg komoran. Mit mondtál? Bobby arra razzent föl, hogy előtte áll Frankie, akinek közeledő lépteit meg sem hallotta. Szervusz! Üdvözölte. Szervusz, mi van a házassággal és kinek a házasságával? Általános érvényű megállapításra jutottam, jelentette ki Bobby. Nevezetesen a házasság megsemmisítő hatásáról. Ki semmisült meg? Bobby elmagyarázta. És most Frankie semmiféle együttérzés nem mutatott. Ostobassága nagyon pontosan úgy néz ki, mint a fényképe. Mikor láttad? Ott voltál a halott szemlén? Persze, hogy ott voltam. Mit képzelsz? Itt nem sok érdekes tennivaló akad. Egy halott szemle isteni adomány. Még sose láttam ilyet, borzasztóan izgalmas volt. Persze sokkal jobb lett volna, ha valami rejtélyes, mérgezési ügy, szakértői jelentésekkel meg efélékkel, de hát az ember ne legyen nagyon igényes, ha az élet egyszerű örömöket kínál. Végig azt reméltem, hogy felmerül a bűntény gyanúja, de a jelek szerint sajnálatos módon egyértelmű az ügy. Micsoda vérszomjas ösztöneid vannak, Frankie? Hát igen. Talán atavisztikus dolog. Azt hiszem, így mondják. Mit szólsz hozzá? Nem is kérdés. Atavisztikus vagyok. Az iskolában majomképűnek csúfoltak. Kedvelik a majmok a gyilkosságokat? Érdeklődött Bobby. Úgy beszélsz, mint egy vasárnapi újság tudósítója, állapította meg Frankie. Megkérdezzük tudósítónk álláspontját a problémát illetően. Tudott, tért vissza Bobby az eredeti témára. Ami a női kément illeti, nem értek vele egyet. A fényképen gyönyörű volt. Retusálták, ennyi az egész, vágott közbe Frankie. Akkor annyira kiretusálták, hogy másik nő lett belőle. Te vak vagy, állapította meg Frankie. A fényképész mindent megtett, amire a fotográfia művészete képes. De akkor is elég pocsék maradt. Nekem egészen más a véleményem, közölte Bobby hűvösen. Egyébként hol láttad? A helyi esti visszhangban. Nyilván rossz volt a nyomdai kivitel. Úgy látom, teljesen meghibbantál, csattant fel Frank ingerülten. Egy ilyen kikent, kifent bestia miatt, hát igen, azt mondom, bestia. Amilyen ez a Cayman némber. De Franky, mondta Bobby, csodálkozom rajtad, és ráadásul a lelkészlak ajtajában, ez úgy szólván megszentelt föld. Sajnálom, miért viselkedtél ilyen nevetségesen? Mindketten hallgattak egy darabig, aztán Franky hirtelen támadt mérge alább hagyott. Az a nevetséges, mondta, hogy ezen az átkozott némberen veszekszünk. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, nincs-e kedved golfozni? Dehogy nincs, főnök, vágta rá Bobby boldogan. Jókedvűen indultak a pálya felé, és attól kezdve a beszélgetés a jobbra elhúzódó, meg a célponttól balra repülő labda körül forgott. Meg hogy miképp lehet egy nyesett labdát közelebb vinni a lyukhoz. A közelmúlt tragédiája feledésbe merült, de aztán Bobby, aki egy gurító ütéssel éppen a lyukba tette a labdát, és így azonos volt az eredményük, egyszerre felkiáltott. Mi történt? Semmi, csak eszembe jutott valami. Micsoda? Azok ketten? Azok ketten Caymanék azt akarták megtudni, hogy mondott-e a fickó valamit, mielőtt meghalt, és én azt mondtam nekik, hogy nem. Na és? Hát most eszembe jutott, hogy mondott. Ami azt illeti, nem a legjobb formádat hozod ma délelőtt. Nézd, nem olyasmi volt, amire ők gondoltak. Gondolom, ezért is feledkeztem meg róla. Miért? Mit mondott? Kérdezte Franky kíváncsian. Hát azt mondta, hogy miért nem szóltak Evansnek? De furcsa, más semmit. Semmit. Egyszerre csak kinyitotta a szemét, és ezt mondta, egészen váratlanul, aztán meghalt. Szegény fickó. Á, nem érdekes, mondta Franky, mikor átgondolta a dolgot. Szerintem fölösleges aggódnod miatta. Nem fontos. Persze, hogy nem. De nem bánnám, ha megemlítettem volna. Tudod, azt mondtam, hogy egy árva szót sem szólt. Hát ez annyi, mint a semmi, állapította meg Franky. Szóval ez nem olyan, mintha azt mondta volna, hogy mondjátok meg Ladiesnek, hogy mindig őt szerettem, vagy a végrendelet a diófa szekreterben van, vagy valami hasonló romantikus végbúcsút, mint a regényekben. Szerinted nem érdemes megírnom nekik? Én nem bajlódnék vele, úgyse lehet fontos. Nyilván igazad van, mondta Bobby, és megújult lelkesedéssel összpontosította minden figyelmét a játékra. De nem tudta végképp elhessegetni a gondolatot. Apróság volt, de mégsem hagyta nyugodni. Nem ment ki a fejéből, tudta, hogy Franky álláspontja jogos és észszerű. De a dolog nem fontos, de... És hogy nem érdemes vele foglalkozni, de... Mégis bántotta a lelkiismeret. Ő azt mondta, hogy a holdokló nem mondott semmit. Márpedig ez nem igaz. Buta kis semmiség volt, de akkor sem hagyta nyugodni. Végül aznap este hirtelen elhatározással leült, és írt Mr. Caymannek. Kedves Mr. Cayman, csak most jutott eszembe, hogy az ön sógora mégis mondott valamit a halála előtt. Azt hiszem, szó szerint ezt. Miért nem szóltak Evansnek? Elnézését kérem, amiért délelőtt nem tettem említést róla, de korábban nem tulajdonítottam jelentőséget a dolognak, nyilván azért feledkeztem meg róla. Őszinte híve, Robert Jones. Két napra rá megérkezett a válasz. Kedves Mr. Jones, írta Mr. Cayman. Most vettem kézhez 6-án kelt levelét. Nagyon köszönöm, hogy ilyen pontosan elismételte szegény sógorom utolsó szavait, bármilyen jelentéktelnek voltak. Feleségem abban reménykedett, hogy fivére valamilyen üzenetet hagyott neki. Mindazonáltal nagyon köszönöm a lelkiismeretességét. Igaz híve? Leo Cayman. Bobby úgy érezte, rendre utasították. 6. fejezet. A piknik vége. Egy napra rá Bobby egészen másfajta levelet kapott. Minden rendben van, öregem, írta Badger olvashatatlan macska kaparással, amely nem vetett valami jó fint a drága és előkelő iskolára, ahová annak idején járt. Tegnap megvettem 5 kocsit összesen 15 fontért, egy Austint, 2 Morist, meg 2 Rovert. Pillanatnyilag nem úgy működnek éppenséggel, ahogy kellene, de azt hiszem, úgy, ahogy helyre tudjuk pofozni őket. A fenébe is egy autó, mégiscsak autó. Ha elviszi a vevőt hazáig, akkor már megtette a dolgát. Hétfő reggel akarok nyitni, és számítok rád, úgyhogy légy szíves, öregem, ne hagyd cserbe, jó? Ez igazán nagyon rendes dolog volt a jó öreg Kerinyenitől. Egyszer betörtem egy vén szivar ablakát, aki a szomszédja volt, és minősíthetetlenül beszélt vele a macskáj miatt. És ezt sose felejtett el nekem. Minden karácsonyra kaptam tőle egy 5-öst. Most meg ezt. Ebben nem bukhatunk bele, hold biztos üzlet. Úgy értem, az autó mégiscsak autó. Szinte ingyen adják. Kicsit kipofozzuk a festést, a sok hülye meg úgyis csak azt látja. Majd meglátod, úgy beindul, mint a parancsolat. Szóval ne felejtsd el, hogy hétfőhöz egy hétre. Számítok rá, szia! Bajer. Bobby közölte apjával, hogy hétfőhöz egy hétre felutazik a fővárosba, és munkába áll. A munka részletei távolról sem készítették a lelkész viharos lelkesedésre. Itt kell megemlítenünk, hogy volt már dolga Bajer Bedonnal az idők folyamán. Hosszú előadást intézett Bobbyhoz, hogy jól tenné, ha semmiért nem vállalna felelősséget. Mivel a tiszteletes úr pénzügyekben és üzleti ügyekben nem volt éppenséggel szaktekintély, tanácsai némiképp hiába voltak a konkrétumoknak. De lényegüket tekintve nem adtak alkalmat félreértésre. Ugyanannak a hétnek a szerdáján Bobby újabb levelet kapott. Külföldinek valló kézírással dőlt betűkkel címezték meg. Tartalma kissé meglepte a fiatalembert. A Buenos Aires-i herinkvez és dalló cégtől érkezett, és hogy rövidre fogjuk, évi 1000 fontos állást ajánlott Bobbynak a cégnél. Az első pillanatokban a fiatalember azt hitte, hogy álmodik. Évi 1000 font, figyelmesebben végigolvasta a levelet. Említést tettek róla, hogy előnyben részesítik azokat, akik a haditengerészetnél szolgáltak. Céloztak rá, hogy Bobbyt ajánlotta valaki, egy meg nem nevezett személy. Azonnali választ várnak, és Bobbynak vállalnia kell, hogy egy héten belül munkába áll, Buenos Airesben, írták végül. Az ördögbe is. Engedte szabadjára Bobby az érzelmeit, kicsi szerencsétlen formában. Na de Bobby? Elnézést, apa, elfelejtettem, hogy te is itt vagy. Mr. Jones megköszörülte a torkát. Szeretném felhívni a figyelmedet. Bobby úgy érezte ezt az eljárást, amely rendszerint időigényesnek bizonyult. Most mindenáron meg kell akadályoznia. Elég volt hozzá egyetlen rövid mondat. Valaki évi 1000 fontot ajánlott. A lelkész szája tátva maradt, és egyelőre nem jött ki rajta egy áron szó sem. Most aztán elakadt a szava, gondolta Bobby elégedetten. Drága fiam, jól értettelek, azt mondtad, hogy valaki évi 1000 fontot ajánlott fel neked. 1000 fontot? Egyből beletaláltál, apa, közölte Bobby. Lehetetlen, mondta a lelkész. Bobby nem vette rossz néven a leplezetlen kétkedést. Saját elképzelése a maga piaci értékéről valami kevéssé különbözött apjáétól. Nyilván bolondok, helyeselt készségesen. Kicsoda? Kik ezek az emberek egyébként? Bobby a kezébe adta a levelet, a lelkész gyanakodva méregette, amíg a cvikkere után kotorázott. Végül kétszer is elolvasta. Rendkívül figyelemre méltó, állapította meg végül. Igazán rendkívül figyelemre méltó. Őrültek, állapította meg Bobby. Ugyan, fiam, mondta a lelkész. Végeredményben nagy dolog angolnak lenni. A tisztesség. Annak a jelképei vagyunk. Ezt az eszmét juttatta el a mi haditengerészetünk a világ minden sarkába. Hogy mit ér egy angol adott szava? Ez a dél-amerikai cég felismerte, micsoda kincs egy fiatalember, akinek a becsületességét semmi sem kezdheti ki, és akinek a hűsége munkaadói számára nagyon fontos, mert egy angol mindig tisztességesen játszik. Mindig. Sportszerűen, bólintott rá Bobby. A lelkész kétkedően nézett a fiára. Ő is épp ezt akarta mondani, de Bobby hangjában volt valami különös. Mintha nem kellene készpénznek venni, amit mond. A fiatal ember azonban a jelek szerint komolyan beszélt. Akkor is apa kérdezte, és miért éppen én? Mi az, hogy miért éppen te? Rengeteg angol van Angliában, magyarázta Bobby. Lelkes fickók, egyik sportszerű, mint a másik. Miért éppen engem választottak? Talán a parancsnokod ajánlott. Meg lehet. Bobbynak, mintha lettek volna kételjei. De úgyis mindegy, hiszen nem vállalhatom el az állást. Hogyhogy nem vállalhatod? Ezt meg hogy érted, drága fiam? Tudod, már elég érkeztem Bajerhez. Bajerhez? Bajer Bidenhoz? Ostobaság, édes fiam! Ez most komoly dolog. De vallom, nem könnyű, sóhajtott fel Bobby. Annak a gyerekes megállapodásnak, amit az ifjú Bidennel kötöttél, ebből a szempontból semmi jelentősége nincs. Az én szempontomból igenis van. Az ifjú Bidden teljességgel megbízhatatlan. Tudomásom szerint már rendkívül komoly gondokat és költségeket okozott a szüleinek. Hát nem volt valami nagy szerencséje, olyan pokolian megbízik mindenkiben a szegény fiú. Szerencséje, még hogy szerencséje, én inkább úgy mondanám, hogy ez a fiatalember még soha életében nem végzett komoly munkát. Ugyan, apa, hogy mondhatsz ilyet? Hajnali 5-kor kell, hogy megetesse azokat az átkozott csirkéket. Igazán nem az ő hibája, hogy kiütött rajtuk a baromfinát, ha vagy micsoda. Én az első perctől elleneztem ezt az autókereskedés ügyet, merő oktalanság. Le kell tenned róla, fiam. Az lehetetlen, apa, szavamat adtam. Nem hagyhatom cserbe szegény öreg Badgert. Számít rám. A vita folytatódott. A lelkész Badger iránti elfogultságában képtelen volt kötelező érvényűnek tekinteni a neki tett ígéretet. Bobby makacsnak és önfejűnek minősítetett általa, aki léhán el akarja fecsérelni az idejét, a lehetséges legrosszabb társaságban. Bobby viszont csak azt ismételgette egykedvűen, és nem valami eredeti módon, hogy nem hagyhatja cserben a szegény öreg Badgert. A lelkész végül felháborodottan távozott, Bobby pedig azonnal leült, és megírta a Harry Kress és Dalló cégnek, hogy nem fogadja el ajánlatukat. Levélírás közben nagyon sóhajtott. Soha vissza nem térő alkalmat mulaszt el. De nem látott más megoldást. Később a golfpályán előhúzakodott a problémájával Frankinek. A lány figyelmesen hallgatta. Dél-Amerikába kellett volna menned?
Igen.
Szerettél volna? Persze, hát miért ne? Frankie felsóhajtott. Akárhogy is mondta határozottan. Azt hiszem, hogy jól cselekedtél.
Badger miatt?
Igen. Nem hagyhattam cserbe a szegény öreg Balekot, igaz?
Nem.
De azért vigyázz, hogy a szegény öreg Balek, ahogy te hívod, ne csináljon belőle bolondot.
Ugyan nagyon fogok vigyázni, különben sem lehet semmi baj. Nekem nincs egy vasam sem.
Mókás lehet, jegyezte meg Frankie.
Miért?
Nem tudom, csak olyan jól hangzik, olyan szabadon és felelőtlenül. Az igazat megvalva, ha jobban meggondolom, pénzem nekem sem igen van. Igaz, apától járadékot kapok, s ha van egy csomó házam, lakhatok akármelyikben. És van sok ruhám, meg szobalányaim, meg néhány rémséges családi ékszerem, és a boltokban hitelem, amennyi kell. De hát ez tulajdonképpen mind a családé. Nem az enyém.
Hát azért, Bobby nem folytatta.
Persze, tudom, ez azért más.
Igen.
Bólintott Bobby. Egészen más. Egyszerre nagyon elszomorodott. Szótlanul mentek a következő elütőhelyig. Holnap a városba megyek, mondta Frankie, amíg Bobby elhelyezte a labdát.
Holnap?
Kár. El akartalak hívni piknikezni. Szívesen mentem volna, de már megbeszéltem. Tudod, apámnak kiújult a köszvénye. Mellette kell maradnod és lelki vigaszt nyújtanod neki, figyelmeztette Bobby.
Ki nem állhatja a lelki vigaszt? Mindig dühös lesz tőle. A második inas társaságát kedveli a legjobban. Együttérző és nem bánja, ha mindenfélét hozzávágnak, és istenverte hülyének nevezik.
Bobby a kezdő ütésnél fejbe csapta a labdát, mely szépen lassan belegurult a homokcsapdába.
Nem egy könnyű terep, jegyezte meg Frankie, és szép ügyenesen, egyenes ütéssel röpítette át labdáját a homokcsapdán.
Erre jut eszembe, mondta aztán. Összejöhetnénk Londonban? Nem sokára ott leszel, igaz?
Hétfőn.
Csak hát szóval ennek semmi értelme, nem gondolod?
Hogy érted azt, hogy semmi értelme?
Hát szóval én leginkább szerelőként dolgozom, majd úgy értem, hogy...
Na is.
Gondolom, épp úgy oda találsz egy koktélpartira, és le tudod inni magad, mint a többi jó barátom.
Bobby csak a fejét rázta.
Ha akarod, nem lesz más, csak sör meg virsli, ígérte Frankie.
Nézd, Frankie, mire jó ez?
Reménytelen ügy.
Te egészen más körökben mozogsz, mint én.
Biztosíthatlak, Bobby, az én köreim igen vegyesek.
Úgy teszel, mintha nem értenéd, miről van szó.
Ha akarod, elhozhatod Badgert is.
Mondhat ennél többet egy igaz barát.
Elfogult vagy Badgerrel szemben?
Kétség kívül a dadogása teszi.
Ha valaki dadog, nekem is mindjárt dadognom kell.
Ide figyelj, Frankie, ennek semmi értelme.
Te is tudod. Ide lent az más.
Itt nem tud mit kezdeni magával az ember.
És hát a semminél talán én is jobb vagyok, de...
Szóval te mindig borzasztóan rendes vagy velem, meg minden, és én ezt méltányolom, de hát...
Tudod, az a helyzet, hogy én egy senki vagyok, szóval...